Köszöntök mindenkit, és köszöntöm az adás szerkesztőjét, a marketing és média tulajdonosát, Ritter Tamást. Hello, Tamás!
Hello, hello, sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat!
A műsor második részében ma Madar Norberttel beszélgetünk az e-commerce piac idei kihívásairól. Most pedig a webshop forradalomról fogunk beszélgetni, ami nem csitul, ugyanis a Temu gyakorlatilag letarolta a webshopok piacát, de ez irgalmatlan logisztikai feladat elé állította a szállító cégeket. Ennek kapcsán a vendégünk Palocsai Géza, a GLS Kelet-Európai Régió stratégiai igazgatója. Szervusz!
Sziasztok, köszönöm a meghívást!
Letarolt bennünket a Temu. Ezt lehet így mondani?
Mondhatjuk, és ez nem is tűnik úgy, hogy véget érne most a közeljövőben. Az elmúlt 6-8 hónapban már érezhetően, magyar piacon is érezhetően megjelent, de hát 2022. júliusától kezdődően egy növekvő intenzitással van az életünkben. Mondhatnánk azt, hogy ágyúval hangyára, ágyúval verébre helyett, mindenhol megjelenik a Temu, és igyekszik beterelni a felhasználókat a saját ökoszisztémájába. Nyilvánvalóan van egy következő cél, vagy egy következő szint, amihez el szeretnének jutni, és ennek érdekében minél gyorsabban, minél nagyobb növekedést elérni.
Mert hogy ez egy olyan webshop, ami forradalmi módon azonnal átterel egy applikációra, ami a saját applikációja.
Az nem annyira forradalmi, hogy saját applikációba terel, illetve pontosítani, ez nem egy webáruház, hanem egy piactér. Annyiban különbözik a klasszikus piacterektől, tehát mondjuk az Amazontól, hogy ő saját márkás terméket nem árul, tehát nincsenek saját márkás értékesítései, nincsenek saját termékei, hanem ő abból próbál üzletet csinálni, hogy bevezetett egy úgynevezett következő generációs gyártási modellt, ezt Next Generation Manufacturingnek csúfolják.
Ez mit akar?
És ez azt jelenti, hogy ő az, aki közvetlenül a gyártóval kapcsolatban van, és egészen specifikusan megmondja az adott gyárnak, milyen messze lehet az ő logisztikai központjától, illetve hogy pontosan mit, milyen minőségben, mekkora mennyiségben gyártson le. Majd amikor beérkeznek a termékek, akkor a Temu végez el minden a termék értékesítéséhez szükséges tevékenységet, tehát befotózza a termékeket, leírást ír hozzájuk, elkezdi magát a hirdetést, illetve nézi azt is, hogy hogyan alakulnak a megtekintés, illetve a vásárlási számok, és nagyon-nagyon szigorú rendszerbe illeszti be ezeket a termékeket, ahol meghatározott időn belül, ha egy meghatározott értékesítés, mennyiség vagy árbevétel nem érkezik be, akkor a termék lekerül.
Még mielőtt a logisztikára rátérünk, egy picit belemennék ennek a jelenségnek az etimológiájába. Szóval szerinted miért történik az, hogy ha jól látom, akkor itt nagyon erősen le van modellezve a mai vásárló, és az igények mentén létrejön egy ilyen gigantikus beruházás. Közben még mindenki arról beszél, hogy fenntarthatóság. Szóval ennyit még sose hallottunk kommunikálni a fenntarthatóságról, de ez minden csak nem az.
Igen, de ez ugye nem most indult, tehát a Shein-nél ugyanezt elmondhattuk. A Shein és a Temu között nagyban egyezés van azzal kapcsolatosan, hogy hogyan jutnak el a termékek hozzád, illetve hogy milyen irtózatos gyorsasággal képes reagálni a piacra. Ami a különbség az az, hogy a Temu erre még rádobott egy úgynevezett gamification-t, tehát egy olyan játékos élményeken alapuló vásárlói élményt, amit nem igazán láttunk eddig. Tehát itt szerencsekerekek, sorsjegyek.
Dehogy nem, a 2000-es években láthattunk ilyen bannereket. Kb. Ez a stílus.
A stílus igen, de ha már itt vagyunk, akkor a 2000-es években láthattál teleshopot is, most is van teleshop, csak most már a neten zajlik ugyanez az influencereken keresztül. Tehát, hogy ezek a típusú eladási technikák nem szűnnek meg, hanem egy picit fejlődnek, és igyekeznek fenntartani az érdeklődést. A játékosság az, hogy a vásárlási élménybe belevigyél valamit, ami egy picit több annál, mint amit megszoktál, ez lehet az a különbség, ez az extra íz a koktélban, ami felviszi a Temunak a népszerűségét. Azért azt szeretném elmondani, hogy most már azért 16 hónapja itt van a mindennapokban a Temu, és most már vannak kutatások arra vonatkozóan, hogy hogyan is néz ki a vásárlási gyakoriság. Amerikában a Temu a második helyen van, abban a kategóriában, hogy ha nézzünk egy első vásárlás időpontját, akkor történik-e második vásárlás egy adott felhasználó esetében, ebben az Amazon az első, ott 65% a 16 hónapon belüli újravásárlásnak az aránya, tehát 10 látogatóból 6 újravásárol, a Temunál ez 10 látogatóból 3, tehát 30%, de ezzel masszívan veri a következő szereplőt, akinél ez ilyen 18% környéken van.
Kire jelent veszélyt a Temu?
Hát én azt gondolom, hogy mindenkire veszélyt jelent, tehát veszélyt jelent a helyi kereskedőkre, a nemzetközi nagyobb cégekre, és hát valamilyen szinten veszélyt jelent a privát emberekre is, hiszen az a típusú vásárlói élmény, hogy te mit kapjál, vagy mi az, amire reagálni tudsz, az azért nagyban függ attól, hogy milyen adatok alapján profiloznak be téged, és azért az most már látszik itt is, hogy a Temu azért a telefonodon történő, hogy is mondjam, installást követően hozzáfér egy csomó olyan adathoz is, amihez nem kellene, hogy hozzáférjen, át tudja állítani a képernyők hátteredet, meg tudja nézni az üzeneteidet, meg tudja nézni, hogy milyen applikációk vannak még fönn a telefonon, miket néztél meg, hogyan vásárolsz, ezekből pedig nyilván igyekszik beprofilozni téged, és olyan adatokkal megtalálni, amire a leginkább fogékony vagy.
Egészen ördögi, nagyon szépen felvezettük. Most menjünk rá a logisztikára. Az elmondottak tükrében milyen kihívások elé állítja ez a jelenség a logisztikai piacot?
A logisztikai piacot több oldalról is kihívások elé állítja. Egyrészt van egy hatalmas mennyiségű termék, amely elárasztja a világpiacot. 2023 nyarán csak az Amerikába érkező termékek számát a Shein és a Temu esetében összesen 600 ezerre becsülték per nap, 600 ezer termék per nap. Ez 2024 januárjában már csak a Temu esetében napi 1 millió terméket jelentett. A Deutsche Welle legutolsó kutatása alapján naponta 4000 tonna termék hagyja el a kínai piacokat a Temu termékeivel, és ezt a 4000 tonna terméket kell szétteríteni az egész világon.
Hogy el tudjuk képzelni, ez pontosan hány repülőgépet jelent?
Ez számításaink szerint 108 darab nagy Boeing teherszállítógépnek a kapacitásai.
Naponta.
Naponta, így van. És ami nagyon fontos szerintem az az, hogy ha megnézed a Temnak az applikáció letöltési statisztikáit, akkor 42% amerikai letöltés. Tehát nagyjából itt ez az európai régió, ez 30%-ot tesz ki összességében, és akkor ebbe vagyunk benne mi is. Tehát a Temu esetében elmondható, hogy gazdasági helyzettől, piaci érettségtől függetlenül is képes piacot nyerni.
Hogyha már stratégiát mondtad, akkor lehet azt mondani, hogy elképzelhető, hogy ők kifejezetten az amerikai piacot célozták meg?
Nem.
Ha nem?
Az egész világ. Mindenkit megcélozták.
Jó, de az amerikai piac ebben nem egy elhanyagolható.
Nyilván nagyon fontos az amerikai piac. Ahhoz, hogy megértsük, hogy mit is akarhat a Temu, vissza kell egy kicsit lépni egyet, és megnézni azt, hogy az ő tulajdonosok, a Pinduoduo miért tud sikeres lenni Kínában. Ez a sikeresség pedig nagyban függ attól, hogy a Pinduoduo és olcsó termékekre, megfizethető termékekre lő, és az ő fő céljuk az az, hogy csapatos, vagy úgynevezett squad shoppingot csinálják. Ennek a lényege az, hogy most itt ülünk ebben a stúdióban hárman összeállunk, és azt mondjuk, hogy veszünk XY terméket, akkor olcsóban fogunk kijönni, mint ha egyesével tennénk ezt meg. A Temu is most arra gyúr, hogy nekik egyébként van is egy ilyen szlogenjük, hogy team up, price down, tehát, hogy álljatok össze és toljátok tovább le az árakat, amik már így is egyébként nagyon...
Nem létező összegek. 6000 forintért kabátot venni?
Hát, vagy 1391 forintért vásároljál az autóba kamerát, ami elől-hátul nézi a forgalmat.
Mi van abban?
Minőségileg egyébként ezek okék?
Ha megnézitek a felhasználói értékeléseket, akkor nincsenek problémák ezzel. A GKID futatott egy kutatást februárban egy másik anyaghoz, és ott megkérdezték a magyar vásárlókat, magyar felhasználókat, hogy egyébként hogyan értékelik a Temun történő vásárlást egy 5-ös skálán, 4,2. Tehát, hogy ez nem egy rossz, hát ez egyáltalán nem egy rossz történet. Nagyon-nagyon jó áron vannak ezek a termékek, nyilván bekerülési ár alatt vannak, de végül is ez is egyfajta marketing investment, hogy fogod és behúzod ezekkel az árakkal a vásárlókat, akik azt mondják, hogy ez egy jó minőségű történet, nyilván visszatérsz és vásárolsz tovább.
Rátérünk a te munkádra, mint a GLS Kelet-Európai Régió stratégiai igazgatója. Milyen kívásokkal nézel szembe, amikor megjelenik egy ekkora óriás cég?
Az első dolog, ami eszembe jut, az mindig az, hogy meg akarom érteni, hogy mi történik. Tehát ahhoz, hogy ki tudjuk...
Itt megértetted hamar?
Hát azt kérdés, hogy kinek mi számít hamarnak. Tettem bele elég munkát, hogy megpróbálom megérteni azt, hogy mifelé haladunk, és nyilvánvalóan nem csak a Temu az, ami befolyással van a logisztikai piacra, vagy az elkereskedelmi piacra ebben a régióban, hanem vannak más piacterek is, akik igyekeznek nemzetközileg megjelenni az EMAG-D-ről, próbálja meghódítani a magyar bolgár, és nyilván a saját otthoni, a román piacot, az Allegro Lengyelországból lépett be Csehországba, az Otto, illetve a Kaufland Németországból igyekszik Csehországba pozíciókat szerezni, tehát hogy a Trendyol, aki a legfrissebb szereplő Törökországból érkezik, és a román és a magyar piacon is már megjelent a saját termékeivel, tehát vannak piacterek, amelyek mind-mind megpróbálják a saját ökoszisztémájukat létrehozni annak érdekében, hogy a teljes vásárlási folyamatot lefedjék. Ez azt jelenti, hogy megnézed, felkeltik a vágyat, hogy menjél és vásárolj náluk, megtalálsz bármit az ő ökoszisztémájukba, és a kiszállítás kapcsán is igyekeznek téged körönbelül tartani, annak érdekében, hogy végig kontroll alatt legyen az, hogy mi történik a termékkel onnantól kezdve, hogy kiválasztották odáig, hogy te ezt megkapod, illetve visszatérsz, mint vásárló. Ezekre a kihívásokra kell megtalálni, hogyha logisztikai szolgáltató oldalról is nézem azt, hogy hogyan tudsz olyan működést csinálni, hogy kihagyhatatlan legyél, hogy olyan funkcióid, szolgáltatásaid legyenek, amelyekre a piacon igény van.
Kell egyébként a stratégián változtatni, vagy milyen időközönként kell? Mert ilyen szereplők azok megjelennek időről időre.
Folyamatosan igyekszünk felülvizsgálni, hogy biztosan jó irányba megyünk-e. Én azt gondolom, hogy a stratégia nem lehet jó akkor, hogyha hétfőn jobbra megyünk, kedden meg balra. Uh-huh. Tehát azért az jó, hogyha van egy megfelelő irány, amit igyekszel követni, de az biztos, hogy folyamatosan felül kell vizsgálni, hogy esetleg korrekciókat bele kell tenni abba, amit csinálsz.
A kihívás mellett viszont ez egy minőségi fejlesztést is jelenthet, nem, a logisztikai cégeknek?
Én azt gondolom, hogy egyébként, ha csak a magyar piacba indulunk ki, akkor ugyanúgy, ahogy mondjuk a telefonos hálózat lefedettsége, nem lehetnek problémáink. Tehát azért Magyarországon a logisztikai szolgáltatók általános értékelése, illetve azok a szolgáltatások, amelyeket nyújtanak, az eléggé magas. Ugyanúgy, ha átmész másik országba, teljesen mindegy, hogy itt most Németországról beszélünk, vagy Ausztriáról, nem lesz olyan mobilházat lefedettség, mint ami Magyarországon is megvan. Tehát vannak bizonyos szolgáltatások, amik nem feltétlenül értékelünk, vagy kezelünk a helyén. Csehországban, Németországban nem tesz meg annyi mindent a futár annak érdekében, hogy te megkapd a csomagot, hanem lerakják egy csomagautomatába, vagy lerakják egy csomagpontra, aztán vagy tájékoztattak róla, vagy nem tájékoztattak. Tehát, hogy alapvetően nem indulunk rossz irányból, de az kétségtelen tény, hogy sokkal-sokkal többet kell tenni még annak érdekében, hogyha a címzetnek, így hívják a logisztikai szolgáltatók a vásárlókat, hogy a címzetnek, ha lehetősége van arra, hogy téged válasszon, akkor ne is fordulja meg a fejébe más.
Mit gondolsz egyébként, mi lesz a következő szakasz? Tehát, hogyha jól értem, akkor most egy piacbővítésben vannak, nagyon sok pénzt költenek, de emellett van egy nagyon jó technológia mögöttük. Mi lesz szerinted a következő szakasz, amikor esetleg kevesebbet költenek, de a technológia az ugyanúgy megmaradt, tehát magyarul van egy jó szolgáltatás.
Nem tudom, hogy a költéscsökkentés az rövid távon elvárható-e. Ha megnézitek mondjuk az EMAG-nak a magyarországi létét, 13 éve egy forint profitot nem csinált. Tehát a legutolsó üzleti beszámolóik szerint mínusz 10 milliárd forint volt az üzleti eredményük, és még soha nem voltak nyereségesek. Na most, ha egy EMAG meg tudja engedni magának, a 13 éven keresztül finanszírozzan egy magyar megjelenést, valószínűleg a Temunak is belefér még egy-két év azzal kapcsolatosan, hogy ezt a szőnyegbombázást folytassa. Mi lehet a következő lépés? Egyre növekednek azok az ügyek, amelyek az adatkezeléssel, adatbiztonsággal kapcsolatosak. Most indultak el az első perek, ez nyilván problémát fog jelenteni. Felébred a JD.com, az Alibaba, akik nyilván versenytársai a Temunak, a Shein és a Temu egymást perli különböző, hát ilyen érdekes témákban, de ez nyilván fókusz fog elvinni tőlük, és az ő céljuk pedig az, hogy a növekvő regulációs környezetben, ahol most mondok egy példát, tavaly óta van ugye egy árazással kapcsolatos törvény, nem árazhatod úgy a terméket, ha odaölőd van, mire a 80%-os kedvezménye van, annak megvannak az Európai Uniós szabály, hogy az hogyan teheted meg. Ehhez képest bejön a TEMO, és azt mondja, 97%-os kedvezménnyel árul valamit, csak azt nem tudod, hogy mihez képest. 97%.
Hát először 197%-ra fölárazza.
Nem árazza föl, hanem egyszerűen csak nem mondja meg, hogy honnan van ez, már pedig ez egy szabálytalan működés, ezt nyilván a hivatalok vizsgálni fogják.
A versenytársak meg ráugranak.
De mire ezeknek a vizsgálatoknak eredménye lesz? Tehát, hogy most van egy szűkülő időablak, minél több felhasználóhoz elérni, minél több embert beterelni az applikációba, és megpróbálni őket a következő szintre, ami a csapatokban történő vásárlást jelenti, fölvinni. Ez most szerintem a legfontosabb célja a TEMU-nak, minél gyorsabban stabilizálni és tovább növelni a jelenlegi felhasználói bázisát. Azt gondolom, hogy a kis és középvállalkozásoknak, a lokális kereskedőknek óriási versenytárs érkezett. Ez egy nagyon nagy kockázat, nagyon nagy rizikó, hogy hogyan tudnak, ha ők mondjuk szabályosan működnek, versenyezni egy szabálytalanul működő céggel. Ráadásul úgy, hogy nyilván nem áll annyi forrás a rendelkezésükre, mint amennyi forrás rendelkezésére áll a TEMU-nak. Márpedig, hogyha a lokális kereskedők vagy a lokális cégek problémával ütköznek, akkor nyilván a teljes piac, aki a lokális kereskedőknek a kiszolgálására építi az üzletét, legyen az logisztikai szereplő, legyen az PPC ügynökség, grafikusok, bárki más, aki bedolgozik ezeknek a cégeknek, neki is kockázatossá válik a működése.
Köszönjük a beszélgetést.
Én is köszönöm.
Palocsai Géza, a GLS Kelet-Európai Régió Stratégiai Igazgatója volt a vendégünk. Folytatjuk pár perc múlva a Business Lounge-ot Madár Norberttel.